Maga Média Tanács támogatásával a Magyar Média Mecenatúra program keretében készült.
Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk.
23 óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Orbán Viktor a Karmelita Kolostorban tárgyal Toshihiro Suzukival, a japán Suzuki Motor Corporation elnök vezérigazgatójával, közölt az MT-vel Havasi Bertalan, a miniszterelnök sajtófőnöke. Áttekintették az európai és a magyar autóipar helyzetét, a technikai átállás kihívásait. A kormányfő kifejtette, érdekeltek vagyunk a cég sikerében, a magyarok és a Suzuki kapcsolata már több mint üzlet, barátság. A gazdaság helyzetéről Orbán Viktor elmondta, az idén és jövőre is nőni fog, a hitelminősítők, a beruházók, a vállalkozók és a magyar emberek is bíznak Magyarországban. Optimisták vagyunk, ugyanakkor a háború nagy veszélyt jelent, az ugyanis nem csak életeket, családokat, az emberek vagyonát, de teljes gazdaságokat is romba dönt, fogalmazott. Újabb két Leopard típusú harckocsi, illetve vezetői oktatójármű érkezett a tatai MH Klapka György első páncélos dandárhoz, jelentette be a honvédelmi miniszter. Szalai Bobrovnicki Kristóf elmondta, 2028-ig összesen 44 darab érkezik a high-tech haditechnikai eszközből. Brüsszel el akarja nyomni a békepárti erőket, és az utolsó akadályt is eltüntetnék a háború útjából, azzal, hogy elhallgattatnák, illetve kizárnák Magyarországot a döntéshozatali folyamatokból, szögezte le a külgazdasági és külügyminiszter. Szijjártó Péter, belga kollégája azon kijelentésére reagált, miszerint tovább kellene léptetni a 7. cikk szerinti jogállamisági eljárást Magyarországgal szemben, így megfosztva hazánkat a szavazati jogától az Európai Unió tanácsában. Az európai és az afrikai embereknek egyaránt érdeke, hogy minél előbb véget érjen az ukrajnai konfliktus és az a világháborús őrület, amely kirajzolódni látszik Európában, jelentette ki a tárcavezető, miután angolai kollégájával tárgyalt. Szijjártó Péter beszélt arról, Afrika lakossága a következő 20 évben 750 millióval nő, ennyi embernek kell munkahelyet, oktatást, egészségügyi ellátást, tiszta ivóvizet biztosítani. Beszélt arról is, a kormány a hazai vállalatok érdekeinek védelmében nem támogatta előző héten a több orosz és belarusz mezőgazdasági áruval szemben kivetett uniós büntetővámokat. A 2024-es Magyar Uniós Elnökség alatt a fogyatékossággal élőket érintő ügyeknek kiemelt jelentőségük van, közös cél, hogy elősegítsék az egyenlő lehetőségeket, különös tekintettel tehát a fogyatékossággal élő emberekkel. Zsigmond Barna Pál, az Európai Uniós Ügyek Minisztériumának parlamenti államtitkára, és a miniszterelnöki kabinetiroda képviseletében Nyitrai Zsolt, a miniszterelnök főtanácsadója arról adott tájékoztatást, a cél, hogy a magyar elnökség ideje alatt minden elnökségi rendezvény fizikailag és infokommunikációsan is akadálymentes legyen, lehetővé téve a legszélesebb körű részvételt és az egyenlő hozzáférést. Átadták Magyarország első zöld hidrogén üzemét a Bükk-Ábrányi Energiaparkban. Lantos Csaba energiaügyi miniszter elmondta, a hivatalos próbaüzemét megkezdő létesítmény a helyi napelempark által termelt megújuló energiával állít elő hidrogént, és külön értéke, hogy nem jó minőségű termőföldre, hanem a korábbi bányászati tevékenységből fennmaradt tájsebre épült a Mátrai erőmű területén. A nemzetgazdasági miniszter és delegációja egyiptomi látogatása keretében a magyar-egyiptomi gazdasági kapcsolatok zászlóshajó projektjeiről egyeztetett. Nagy Márton ismertetése szerint 1350 vasúti vagon gyártunk Kairónak, ennek értéke meghaladja az 1 milliárd eurót. Egyiptom és Albánia közötti telekommunikációs tengeralatti kábelrendszer kiépítésében veszünk részt, emellett hazánk szerepel egy egyiptomi egészségügyi szakkiállításon. Magyarország továbbra is kiemelt célpont a befektetők számára, a versenyképes üzleti környezetet a háborús válság alatt is sikerült megőrizni, jelentette ki a pénzügyminiszter. Varga Mihály hivatalában fogadta luxemburgi kollégáját. A magyar tőke 19. legfontosabb célország a Luxemburg, ami közel 400 millió euró beruházást jelent. Az új felsőoktatási modell lényege az együttműködés, az egyetemeknek és a térség gazdasági és társadalmi szereplőinek kell kialakítaniuk közösen a jövőt, mondta el a területért felelős államtitkár a Miskolc Egyetem felújított kollégiumának átadóján. Hankó Balázs úgy fogalmazott, az egyetemi épületeket a modellváltás kezdetén ki kellett váltani az adósabb szolgaságból. Azt mondta, 50 épületet adtak vissza, mintegy 150 milliárd forint értékben a felsőoktatási intézményeknek. A Miskolci Egyetem kollégiuma 1700 férőhelyének 20%-a már megújult. Végül az időjárásról. A heves viharok után megnyugszik a légkör, azután már csak elszórt jelleggel fordulnak elő záporok, zivatarok, és ismét sokat süt majd a nap. A hőmérséklet a reggeli órákban 15, napközben aztán 22-24 fok körül alakul. Híreinket hallották.
Társadalmi célú hirdetés.
Mindannyiunk számára fontos, hogy jelen legyünk idősebb szeretteink életében. Ám ez sok esetben nem lehetséges. A gondos óra egy korszerű jelzőeszköz, ami egy éjjel-nappal elérhető diszpécser szolgálattal együtt segíti az idős embereket. Igényelje a 65 év felettiek számára a kormány által támogatott ingyenes program keretében a gondosóra.hu weboldalon. Készült Magyarország kormánya megbízásából.
Társadalmi célú hirdetésünket hallották.
Együtt éjfélig. Esti műsorunk folytatásában a Vatikáni Rádió magyar nyelvű adását sugározzuk.
Laudetur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat. A mikrofonnál Vértesaljai László. Hétfői adásunk témái. Jézus ajándékba adta egész életét, Ferenc pápa úrangyala imádsága úrnapján. Hallgassanak el a fegyverek, szűnjön meg az eszkaláció. A Szent Atya felhívása a békért. Ferenc pápa úrnapi homíliája. Hívjuk mindenkit, hogy részesüljön Krisztus kenyerében. Több tízezren a lengyelországi úrnapi dicsőítő koncerteken. Jézus ajándékba adta egész életét. Ferenc pápa urangyala imádsága úrnapján.
Cari fratelli e sorelle, buona domenica!
Krisztus szent teste és vére ünnepén a pápa arra buzított, hogy Jézushoz hasonlóan mi is váljunk megtört kenyérré és eukarisztikus emberekké. Legyünk egy új világ profétái és építői, győzzük le az önzést és nyíljuk meg a szeretetnek. Úrnapja vasárnapján délben a Szent Atya arra emlékeztetett, hogy Jézus egész életét ajándékba adta az emberiségért, önmagát felajánlotta a világ életéért. Az eukarisztia révén váljunk mi is olyanokká, akik már nem önmagukért élnek, hanem testvéri kapcsolatokat építenek, osztoznak mások szenvedésében, megosztják javaikat a rászorulókkal.
In Italia e in altri paesi oggi si celebra la solennità del Corpus Domini.
Olaszországban és más országokban ma ünnepeljük úrnapját, kezdte beszédét Ferenc pápa. Felidézte az ünnep evangéliumi szakaszát, amely az utolsó vacsoráról szól, és amennek során Jézus elvégzi az önátadás gesztusát. Valójában a megtört kenyérben és a kehelyben, amelyet a tanítványoknak nyújt, ő önmagát adja oda az egész emberiségért, és önmagát ajánlja fel a világ életéért. Jézus egesztusának, a kenyértörésnek van egy fontos szempontja, amelyet az evangélium a nekik adta szavakkal hangsúlyoz.
L'Eucaristia infatti richiama anzitutto la dimensione del dono.
Mutatott rá a Szentatya, arra buzdítva, hogy rögzítsük ezeket a szavakat a szívünkben. Nekik adta. Az Eucharisztia ugyanis mindenek előtt az adakozás dimenzióját idézi fel. Jézus nem azért veszi kezébe a kenyeret, hogy azt egyedül fogyassza el, hanem azért, hogy megtörje és tanítványainak adja, kinyilatkoztatva ezáltal identitását és küldetését. Nem tartotta meg saját magának az életet, hanem nekünk adta. Nem úgy tekintett Isteni mi voltára, mint féltékeny kincsre, hanem megfosztotta magát dicsőségétől, hogy osztozzon emberségünkben és bevezessen bennünket az örök életbe.
Di tutta la sua vita Gesù ha fatto un dono.
Jézus egész életét ajándékba adta. Fejtette ki a pápa, nyomatékosan arra kérve, hogy emlékezzünk erre, Jézus egész életét ajándékba adta. Megértjük tehát, hogy az eukarisztia ünneplése és az, hogy tápláljuk magunkat ezzel a kenyérrel, mint ahogy különösen vasárnaponként tesszük, nem egy élettől elszakadt Isten tiszteleti cselekmény, vagy pusztán a személyes vigasztalásnak egy pillanata. Mindig emlékeznünk kell arra, hogy Jézus kezébe vette a kenyeret, megtörte és odaadta nekik, és ezért a vele való szeretett közösség képessé tesz minket arra, hogy mi is mások számára megtört kenyérré váljunk, és hogy másokkal megosszuk azt, amik vagyunk és amit birtokolunk. Ferenc pápa idézte Nagy Szent Leó szavait, ami szerint a Krisztus testében és vérében való részesedésünk semmi másra nem irányul, mint arra, hogy azzá váljunk, amit magunkhoz veszünk. A Szent Atya összefoglalta, hogy mire vagyunk tehát hivatottak. Váljunk azzá, amit eszünk. Váljunk eukarisztikus emberekké.
A diventare eucaristici.
Vagyis olyanokká, akik már nem önmaguknak élnek, a birtoklás és a fogyasztás logikájában, hanem akik tudják, hogyan tegyék életüket ajándékká mások számára. Így az eukarisztiának köszönhetően egy új világ profétái és építői leszünk, amikor legyőzzük az önzést és megnyílunk a szeretetnek, amikor ápoljuk a testvéri kapcsolatokat, amikor osztozunk testvéreink szenvedésében, és megosztjuk kenyerünket és erőforrásainkat a rászorulókkal, amikor mindenki számára elérhetővé tesszük adottságainkat, akkor Jézushoz hasonlóan megtörjük életünk kenyerét.
Stiamo spezzando il pane della nostra vita come Gesù.
A pápa ezután arra kérte a híveket, hogy tegyék fel maguknak a következő kérdéseket. Csak magamnak tartom-e meg az életemet, vagy odaajándékozom másoknak, ahogy Jézus tette? Szolgálok-e odaadásra másokat, vagy bezárkózom a saját kis énembe? És a mindennapi helyzetekben tudok-e osztozni másokkal, vagy mindig a saját érdekeimet keresem? Beszéde végén Ferenc pápa szűzanyához fohászkodott. Szűz Mária, aki befogadta Jézust, a mennyből alászállott kenyeret,
la Vergine Maria, che ha colto Gesù pane disceso dal cielo,
és vele együtt ő is teljesen odaadta magát, segítsen nekünk is, hogy a szeretet ajándékává váljunk, egyesülve az eukarisztikus Jézussal.
Angelus Domini, nuncia vit Maria.
Et concepite Spiritus Sancto.
Ave Maria, gracia plena, Dominus tecum.
Hallgassanak el a fegyverek, szűnjön meg az eszkaláció. Ferenc pápa felhívása a békért. Párbeszédre és tárgyalásra van szükség, hangzott a pápa újabb felhívása a háborúban lévő nemzetek vezetőihez. Az úrangyala elimádkozása után Ferenc pápa arra kérte a Szent Péter téren összegyűlt híveket, hogy imádkozzanak Szudánért, ahol a több mint egy éve tartó háborúra még mindig nem találtak békés megoldást. Hallgassanak el a fegyverek. A helyi hatóságok és a nemzetközi közösség elkötelezettségével segítsenek a lakosságnak és a sok kitelepítettnek. A szudáni menekülteket fogadják be és védelmezik a szomszédos országokban.
Refugiati sudanesi possano trovare accoglienza e protezione.
Hangzott a pápa felhívása. A Szentatya újból felemelte szavát a meggyötört Ukrajna, Palesztina, Izrael és Myanmar érdekében, majd az érintett országok kormányzóinak bölcsességében bízva arra kérte őket, hogy szüntessék be az eszkalációt és tegyenek meg minden erőfeszítést a párbeszéd és a tárgyalás érdekében. A pápa végül üdvözölte a római híveket, az Olaszország és a világ különböző részeiből, köztük Horvátországból és Madridból érkezett zarándokokat, egy pedálóz azokért, akik nem tudnak elnevezésű kerékpáros csoportot, akik mintegy 400 kilométert tettek meg az észak-olaszországi Faenza városából, hogy részt vehessenek Ferenc pápa úrangyala imádságán. A Szentatya úrnapi homíliája. Hívjuk mindenkit, hogy részesüljön Krisztus kenyerében. Június 2-án, úrnapján Ferenc pápa római székesegyházában, a lateráni Szent János bazilikában vezette a délután 5 órakor kezdett úrnapi szentmisét, amelynek végén megtartotta a hagyományos úrnapi körmenetet a Santa Maria Maggiore bazilikáig, ahol a templom előterében ünnepélyes áldást adott. Homiliájában az eukarisztia alapításának kulcs szavairól, a hálaadásról, az emlékezetről és a jelenlétről elmélkedett.
Prese il pane, recitò la benedizione.
Vette a kenyeret és áldást mondott. Ezzel a gesztussal kezdődik az eukarisztia alapításának története Szent Márk evangéliumában. Jézusnak ebből a gesztusából, a kenyér megáldásából indulhatnánk ki, hogy elgondolkodjunk a most ünnepelt misztérium 3 szempontján, ami a hálaadás, az emlékezet és a jelenlét. Kezdte homíliáját Ferenc pápa.
Primo ringraziamento.
Az első mozdonat a hálaadás, hiszen az eukarisztia szó valójában hálaadást, köszönetet jelent. Köszönetet mondunk Istennek a nekünk adott ajándékaiért, és ebben az értelemben fontos a kenyérnek a jele. Ez a mindennapok eledele, amivel együtt az oltárra visszük mindazt, ami vagyunk és amink van. Az életet, műveinket, sikereinket, sőt, kudarcainkat is. A kudarcokat egyes kultúrákban gyönyörűen jelképezi az a szokás, hogy fölemeljük és megcsókoljuk a földre esett kenyeret, hogy emlékezzünk. A kenyér sokkal értékesebb annál, sem hogy eldobjuk, még akkor is, ha véletlenül földre esik. Az eukarisztia teát arra tanít bennünket, folytatta Ferenc pápa, hogy mindig hálaadással áldjuk, fogadjuk és csókoljuk meg Isten ajándékait, és azt ne csak a liturgikus ünneplésben tegyük, hanem a mindennapi életben is. Például azzal, hogy nem pazaroljuk el azokat a dolgokat és képességeket, amiket az Úr adott nekünk. Ellenben megbocsátunk azoknak, akik hibáznak, és gyengeségből vagy tévedésből elesnek, mi pedig felemeljük őket, mert minden ajándék, és semmi sem veszhet el, mert senki sem maradhat odalenn. Hiszen mindenkinek meg kell adni a lehetőséget, hogy felkeljen és folytathassa az útját. Ezt a mindennap életben is megtehetjük, amikor munkánkat szeretettel, alaposan, törődéssel, odafigyeléssel, mint egy ajándékként és küldetésként végezzük. Mindig segítsünk az elesetteken, kérte a pápa. Az életben csak egyszer nézhetsz le fölülről egy emberre, ha éppen segítesz neki talpra állni. Ez a mi küldetésünk, figyelmeztetett a Szentatya. A hálaadás kifejezéséhez bizonyára sok minden más dolgot hozzá lehetne még fűzni. Ezek eukarisztikus mozzanatok, mert segítenek bennünket megbecsülni annak az értékét, amit csinálunk és amit felajánlunk.
Primo rendere grazie, secondo benedire il pane.
Először is itt van a hálaadás, másodjára a kenyér megáldása, ami megemlékezést jelent. Hogy miről is? Kérdezte a pápa. Az ősi Izrael számára az egyiptomi rabszolgaságból való szabadulás és az ígéret földje felé kivándorlás kezdete volt ez az emlékezés. Nekünk azonban ez az emlékezés Krisztus húsvétján, szenvedése és halála újra átélését jelenti, amellyel megszabadított minket a bűntől és a haláltól. Emlékezünk az életünkre, emlékezünk a sikereinkre, emlékezünk a hibáinkra, megemlékezünk az Úr felénk kinyújtott kezéről, amely mindig segít felemelni minket, vagyis megemlékezünk az Úr jelenlétéről a mi életünkben. Vannak, akik azt mondják, állította a Szentatya, hogy csak az az ember szabad, aki csak egyedül magára gondol. Az a szabad, aki élvezi az életet, és aki közönösen, netán fölényeskedve minden megtesz, amit akar, még mások ellenére is. De ez nem szabadság, ez egy rejtett rabszolgaság. Olyan rabszolgaság, amely még inkább rabszolgává tesz bennünket. A szabadság nem található meg a maguknak minden felhalmozó páncélszekrényben, sem azok heverőjén, akik lustán belenyugodnak az érdektelenségbe és az individualizmusba. A szabadság ellenben a cenákulumban rejlik, az emeleti teremben, ahol mások előtt csak szeretetből hajolnak meg a testvérek, hogy felajánljak a szolgálatukat, saját életüket, mint megváltottak, szögezte le a pápa.
Infine, il pane eucaristico è presenza reale.
Végül itt van az eukarisztikus kenyér témája, mint Krisztus valódi jelenléte. A valódi jelenlét olyan Istenről szól nekünk, aki nincs messze, aki nem féltékeny, hanem közel van és szolidáris az emberrel. Aki nem hagy el minket, hanem keres minket, vár reánk, és mindig elkísér, odáig menően, hogy védtelenül a kezünkre adja magát. Krisztus valódi jelenléte arra is hív, hogy közel legyünk testvéreinkhez, ahová szeretet hív minket. Mekkora szükség is van világunkban ma is erre a kenyérre, illatára, amely ismeri a hála ízét, a szabadság ízét és a közelség ízét. Nap mint nap számos olyan utcát látunk, amelyek egykor talán sült kenyértől illatoztak, de amelyek a háború, az önzés és a közöny miatt mára romhalmazzá változtak. Sürgősen vissza kell hozni a világba szeretett kenyerének jó és friss illatát, hogy továbbra is reménykedjünk, és hogy újraépítsük belefáradás nélkül mindazt, amit a gyűlölet lerombol, kérte a Szentatya. Ez szerinti az a gesztus is, amit hamarosan az eukarisztikus körmenettel teszünk. Az oltártól indulva elvisszük az Urat városunk házai közé. Nem azért tesszük, hogy mutogassuk, hogy hitünket fitogtassuk, hanem azért, hogy mindenkit meghívjunk. Részesedjenek az eukarisztia kenyerében, abban az új életben, amelyet Jézus adott nekünk. Ilyen lelkülettel végezzük el a körmenetet. Kérte és zárta homíliáját Ferenc pápa. Több tízezren a lengyelországi úrnapi dicsőítő koncerteken. Lengyelországban az úrnap ünneplésének egy új formája van kialakulóban, a hagyományos és továbbra is a plébániák egész életét megmozgató körmenetek mellett. Hívő fiatalok tízezrei gyűlnek össze, hogy koncerteken dalokkal, énekekkel dicsőítsék a köztünk jelen való Urat. Úrnapja előestéjén például a délkelet lengyelországi Resúv városában tartott koncerten több mint 25 ezer ember vett részt, de szerte az ország egyéb városaiban is több hasonló koncertet tartottak. A média közvetítése révén több millió ember kapcsolódott bele ezekbe az Isten dicsőítésekbe. Az Egy Szív és Egy Lélek elnevezésű resúvi koncerten 25 ezer ember gyűlt össze Lengyelországból és más európai országokból. Mint a szervezők rámutatnak, ez a koncert egy olyan imaforma, amelyben Krisztus a főszereplő. Ő az, aki ilyen sok embert képes összegyűjteni közös imára, dicséretre, akik a helyszínen, illetve a televíziós, rádiós és internetes adásokon keresztül követik az eseményt. A koncerten fellépőket a 200 tagot számláló Egy Szív és Egy Lélek nevű kórus és zenekar kísérte. A 3 órás koncert alatt 26 vallásos éneket és művet hallgattak meg a résztvevők. A koncertre most 22. alkalommal került sor. Lengyelországban egyre gyakoribbak a Corpus Domini, vagyis úrnapja ünnepén rendezett dicsőítő koncertek, amelyeket a nagyvárosokban épp úgy, mint kisebb városokban is egyaránt megtartanak. Hiszen sokan tesznek közé koncertfelvételeket a közösségi médiában, amely egyértelműen a fiatalok találkozási fóruma. Ezért is örvendetes, hogy az úrnapi dicsőítő koncerteken sok lengyel fiatal és számos fiatal pár vesz részt. Itt a Vatikáni Rádió. Kedves hallgatóink, hétfői műsorunkat hallották. Figyelmüket köszönni, és búcsúzik a mai adás szerkesztője, Vértesanyai László. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Laudétur Jézus Krisztus.
Kedves hallgatóink, a Vatikáni Rádió most elhangzott adását holnap 5 óra 10 perctől, 6 óra 30 perctől és 11 óra 30 perctől ismételjük meg.
Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk! Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Kedves hallgatóink, mai Hitvalló című műsorunkban Boros Mónika hitoktató, az Egri Szent Imre Katolikus Általános Iskola és Jópásztoróvoda Alapfokú Művészeti Intézet diákjaival az Új Szövetségről beszélget.
Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Mindörökké, amen!
Szeretettel köszöntöm a hallgatókat, és szeretettel köszöntelek titeket, gyerekek. Mai alkalmunkat kezdjük egy dicsőség imával. Az Atya, Fiú, Szentlélek nevében, amen. Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben, most és mindörökké, amen. A mai alkalommal az Új Szövetségben lévő 4 evangéliumról fogunk beszélni, és a 4 evangelistáról. Beszélgettünk már korábban a Bibliáról, általánosságban. Mit is jelent ez a szó, hogy Biblia? Picit elevenítsük fel, Gergő.
Könyvek könyve.
Bizony, könyveket jelent, és megbeszéltük, hogyha van otthon egy Bibliánk, az szinte olyan, mintha egy egész könyvtárunk lenne otthon. A mai alkalommal az Új Szövetségre fókuszálunk egy kicsit jobban, és tudjuk-e, hogy hány könyvből áll maga az Új Szövetség?
27 könyvből.
Nagyon jó, Gellért ügyesen mondta, 27 könyvből. És ebből konkrétan ismerünk is többet. Konkrétan mire gondolok? Itt a 4 nagyon fontos részére az Új Szövetségnek, Attila.
4 evangélistőre.
Bizony, a 4 evangéliumra, amit a 4 evangélista írt. A mindennapi életünkben mikor találkozunk mi a 4 evangéliummal, az evangélistákkal konkrétan? Iza?
A misének.
Pontosan, minden szent misén az ige liturgia részben egy nagyon fontos helyet foglal el az evangélium. Ki olvashatja az evangéliumot? Gergő.
Csak az Atya.
Nagyon jó, csak a pap az Atya olvashatja. És mit csinálunk mi, amikor az evangéliumi rész következik, Gellért?
Felállunk és kiskeresztet vetünk.
Nagyon jó, felállunk és kis keresztet vetünk. Mit is jelent ez a kis keresztvetés? Ez egy nagyon egyedi mozdulatsor.
Hát a homlokunkon, a szánkon és a szívünkön vetünk egy kis keresztet.
Bizony, és mit jelent ez? Ennek van mondani valója, ez egy szimbólum. Mit jelent, ha a homlokunkra rajzolunk kis keresztet?
Hogy elménkkel felfogjuk.
Nagyon jó, hogy az elménkkel felfogjuk az evangélium mondani valóját. Aztán a szánkra vetünk is keresztet. Mit jelent ez a szimbólum, Gellért?
A szánkkal elmondjuk a többieknek, hogy ezt az evangéliumot.
Nagyon jó, hogy hirdetjük Krisztust. Ugye az ige hirdetést jelenti, ha a szánkra vetünk is keresztet, és a szívünkre rajzolunk is keresztet, Attila?
Ezt megvalljuk.
Megvalljuk, és mit csinálunk a szívünkbe?
Szívünkbe fogadjuk.
Nagyon jó, a szívünkbe fogadjuk. És ugye miután elhangzott az evangélium a Szentmisén, utána leülünk, és következik a papbácsinak a prédikációja. Miről szól legtöbbször a prédikáció, Gellért? Magáról az evangéliumról, ugye magyarázza nekünk a papbácsi, hogy hogyan is kell értelmezni az evangéliumot. Na konkrétan térjünk rá a négy evangélistára, mit is tudunk róluk, hogy hívjuk őket név szerint, Iza?
Máté, Márk, Lukács és János.
Nagyon jó. Tudjuk-e a szimbólumaikat, hogy melyik evangelistának mi a szimbóluma?
Máté angyal.
Mátéhoz az angyalt szoktuk társítani. Attila?
Jánoshoz a sas.
Nagyon jó, Jánoshoz a sast. Szabi?
Márknak az oroszlán.
Nagyon jó, és kit felejtettünk ki? Iza?
Lukácsnak a bika.
Nagyon jó, Lukácsnak pedig a bika a szimbóluma. Az evangelisták, azok az emberek, mondja nekünk a bibliai kis lexikon, akik a messiás életét hirdetik, és tudjuk, hogy nem azonosak az apostolokkal. Ugye négy más emberről beszélünk. Ki az, aki az apostolok között is számon van tartva, és evangelista is, Gellért?
Máté.
Máté.
János.
És János, nagyon jó. Tehát ők, róluk kettőjükről biztosan tudjuk, hogy ismerték Krisztust. Először beszéljünk Márk evangéliumáról, illetve magáról Márkról, hiszen a kutatások szerint Márk evangéliuma volt a legelső a négy közül, és Máté és Lukács Márk evangéliumát vette alapul, mert az ő három evangéliumok nagyon sokban hasonlít egymáshoz. Jánosé teljesen más, teljesen különböző. Márké, Máté és Lukácsé sokban hasonlít. Mit tudunk Márk evangéliumáról? Azt tudjuk elmondani, hogy a legrövidebb. Hogyha forgatjuk a Bibliát, akkor rögtön szembe tűnő, hogy Márk evangéliuma a legrövidebb. Nagyon közel állt Péterhez Márk, azt is mondjuk, hogy Szent Péter tolmácsa volt Márk, és az evangéliumát Szent Péter prédikációjából írta. Sokat volt együtt Péterrel, hallotta a történeteket, és ő volt az, aki röviden, tömören leírta. Márk evangéliuma 16 fejezetből áll, tehát ugye beszéltük, hogy a legrövidebb, és nagyon nagy hangsúlyt kapnak Márknál a csodák. Márk 18 csodát jegyez fel, nála találunk a legtöbbet. Egy csodát olvasunk is fel, kiemelünk egyet a sok-sok csoda közül, amikor is Jézus meggyógyítja a leprást.
A leprás meggyógyítása. Egy leprás jött hozzá, térdre borult előtte, s így kérte, ha akarod, megtisztíthatsz. Jézusnak megesett rajta a szíve, kinyújtotta a kezét, és így szólt hozzá, akarom, tisztulj meg. Erre rögtön elmúlt a leprája, és megtisztult.
Köszönöm. Mi az a lepra? Tudjátok-e, hogy mi az a lepra, Szabolt?
Az egy testi betegség, amitől a végtagok leesnek.
Hát egy nagyon súlyos testi bőrbetegség, ami nagyon fertőző, és ugye elterjed az egész testen, és hogy bántak a leprásokkal abban az időben az emberek Gellért?
Elkülönítették őket.
Bizony, el kellett őket zárni, elkülöníteni, hogy nehogy megfertőzzék a többi embert. Nagyon fájdalmas, hosszú betegség, és Jézus korában a leprásokat megbélyegezték, és kirekesztették az emberek közül. Mit csinál itt Krisztus a leprással? Nem rekeszti ki, hanem Iza?
Meggyógyítja.
Meggyógyítja, és Gergő?
Segít rajta.
Segít rajta, nagyon jó. Megtisztítja. Megtisztít. Mit csinál velünk is Krisztus, hogyha hozzá fordulunk, és kérjük a segítségét, Gergely.
Megtisztít és segít nekünk.
Pontosan. Pontosan. Hogyan tud minket Isten megtisztítani, illetve Krisztus megtisztítani? Legegyszerűbb módja, Szabi?
A Szent Mise.
A Szent Misében mit tudunk tenni?
Gyónni.
Gyónni, nagyon jó. El tudunk menni, és a Szent Gyónást, szentségét ugye fel tudjuk venni. A négy evangelista halálának körülményeiről mit tudunk, Gergő?
Hogy a négy evangelistából hárman vértanú
haltak. Ki az, aki nem halt vértanú halált, hanem öregségében, idős korában halt meg?
János.
János, bizony. Tehát János halt meg természetes halállal. Majd, ha Jánosról beszélünk, akkor konkrétan meg fogjuk említeni. Az egyházunk Szent Márk ünnepéhez kapcsolódóan végzi a búzaszentelést. Ez egy nagyon fontos egyházi momentum. Például Heves megyében az volt a szokás, képzeljétek el, hogy mindenki tépett egy-egy szál szentelt búzát a mezőről, és a férfiak a kalapjuk mellé tűzték, az asszonyok pedig beletették az ima könyvükbe, és ezek után úgy imádkoztak. Ez egy nagyon szép hagyomány volt a régi időkben. következő evangelista Máté lesz, akiről szót ejtünk, és rögtön meg kell beszélnünk, hogy mi volt Máté foglalkozása, és hogyan került ő kapcsolatba Jézussal. Iza.
Régen vámos volt, és a neve Lévi volt.
Mit csinált egy vámos? Mivel dolgozik egy vámos, Gergő?
Adót szedett.
Bizony, pénzzel, pénzváltás adót szedett, és hát nem volt túl népszerű az emberek körében, mert a saját hasznára ugye sokszor többet szedett be, mint ami elvárható lett volna. Hogyan találkozott ő Jézussal? Hol találkozott ő Jézussal? Ez egy nagyon fontos pillanat. Gergő.
A piacon találkoztak először.
Mit csinált Jézus? Mit mondott Máténak Jézus?
Megkérte, hogy kövesse őt.
Kövesse. Bizony, szeretném nektek felolvasni ezt az evangéliumi részletet Máté evangéliumából, amikor is megtörténik az elhívás, így mondjuk szépen, amikor is Jézus ránéz Mátéra, és megtörténik köztük a kapcsolat, és Léviből akkor lesz Máté, és csatlakozik Krisztushoz. Amikor Jézus továbbment, látott egy Máté nevű embert, amint ott ül a vámnál. Szólt neki, kövess engem. Az felállt és követte. Amikor később vendégül látta házában, sok vámos meg bűnös jött oda, és Jézussal és tanítványaival együtt asztalhoz telepedett. Ezt látva a farizeusok megkérdezték tanítványaitól. Miért teszik mesteretek vámosokkal és bűnösökkel? Jézus meghallotta, és így válaszolt. Nem az egészségeseknek kell az orvos, hanem a betegeknek. Menjetek, és tanuljátok meg, mit jelent. Irgalmasságot akarok, nem áldozatot. Nem azért jöttem, hogy az igazakat hívjam, hanem hogy a bűnösöket. Ez egy nagyon szép evangéliumi részlet, egy nagyon szép gondolat. Mit tett itt Jézus? Egy bűnös embert, Gellért?
Megváltoztatott
és megváltott. És nagyon érdekes ez az evangéliumi részlet, mert tudjátok, hogy minden pápának, minden régi és jelenlegi pápának is, Ferenc pápának is van egy jelmondata, amit általában a címerükbe is beleírnak, és képzeljétek el, hogy Ferenc pápa ebből az evangéliumi részletből választotta a jelmondatát, pontosan így hangzik, megkönnyörült és kiválasztotta. És kire vonatkozik ez az idézet, hogy megkönnyörült és kiválasztotta?
Mátéra.
Mátéra, nagyon jó. Tehát ez egy érdekesség Ferenc pápával kapcsolatosan. Mátéval kapcsolatosan egy legendát is szeretnék még veletek megosztani. Mi szerint történt egy napon, hogy a király fia meghalt Etiópiában. Benszülött varázslók mindent elkövettek, hogy életre keltsék, de hiába. Akkor a kincstárnok azt tanácsolta urának, hogy hívja el Mátét, és ő el is ment és föltámasztotta a fiút. A király ettől olyan boldog lett, hogy örömében egész országába hírnököket küldött, akik ezt hirdették. Jöjjetek és lássátok Istent, aki emberi formában megjelent közöttünk. Az emberek össze is sereglettek, Máté pedig tanította őket, hogy kinek a nevében és erejében támasztotta föl a halott fiút. Az emberek hittek a szavának, megkeresztelkedtek, a király pedig hálája jeléül egy pompás templomot építetett. Mit tett Máté idegen földön a legenda szerint? Gergő?
Jézus példáját követve segített egy...
Bizony, térített, hirdette Krisztust, és Krisztus nevében még ráadásul egy halott gyermeket is feltámasztott. Emlékeztek a missziós parancsra, mit mondja Jézus Krisztus a tanítványoknak? Menjetek, és kereszteljetek meg minden embert az Atya, Fiú és Szentlélek nevében. Hát és itt is mi történt, ugye? Máté, mint tanítvány.
Hordozta Jézus tanítás.
Bizony. Harmadik evangélistánk, akiről még nem beszéltünk, Lukács. Lukácsnak nagyon érdekes foglalkozása volt. Orvos volt, és nagyon érdekes, a szent hagyomány kapcsolódik az ő nevéhez. Ő volt az a személy, aki legelőször lefestette Szűz Mária arcképét. Lukács evangéliumában nagyon sok olyan eseményt és részletet leír, ami Szűz Máriához kapcsolódik. Például nála találjuk meg az angyali üdvözlet történetet, vagy amikor Mária meglátogatja Erzsébetet, tehát szoros kapcsolat fűzte őt Máriához, ismerte személyesen Máriát. A Szent Lukács által festett Mária képről a hagyomány őriz egy történetet, miszerint Pest is pusztított Rómában, és Nagy Szent Gergely pápa körmenetben körbehordta a képet, és abban a pillanatban a súlyos betegséggel sújtott városban elmúlt a vész, és meggyógyultak a betegek. Szent Lukácsot védőszentként tisztelik a festők, az orvosok, a művészek, a szobrászok, és amint már említettétek, az ő szimbóluma a bika. Mátéhoz hasonlóan János is a 12 tanítvány egyike volt, ahogy már ügyesen említettétek, és tulajdonképpen ő is az első között volt, akik Jézus követték. Nagyon fontos eseményeknél is ott találjuk Jánost. Ő volt ott a keresztrefeszítéskor, és a feltámadásnak is tanúja volt. Az evangéliumon kívül János még három rövid levelet is írt az Új Szövetségben, és az ő nevéhez kötődik a Jelenések könyve is. Nagyon érdekes, hogy ő saját magát az evangéliumban nem nevezi nevén, hanem úgy utal magára, hogy ő az a tanítvány, egyik tanítványa sok közül, akit Jézus szeretett. Ha az utolsó vacsora festményét tanulmányozzuk, akkor ki az, aki feltűnik a képen? Hogy tudjuk felismerni Jánost a 12 apostol közül?
Neki nem volt szakára, mert hogy ő volt a legfiatalabb.
Nagyon jó, ő a legfiatalabb, és mit csinál még ott János? Milyen mozdulatot tesz az ábrázolt képeken? Tehát Jézus felé fordul, odahajtja a fejét Jézus vállára, vagy Jézus felé fordul. Ezzel is kifejezi ezt a szeretet kapcsolatot a művész. János családjáról is tudunk egy-két dolgot. A testvérének a nevét mindenképpen meg kell említenünk, hiszen ő is a tanítványok között volt. János testvérét úgy hívtuk, hogy
Jakab.
Mi volt a foglalkozása Jánosnak?
Halász.
Halász volt, és János és Jakab és Péter ugye nagyon különleges helyet foglaltak el a 12 apostol között. Egy nagyon fontos dolog történt a kereszt alatt, akkor Krisztust megfeszítették. Jánosnak nagyon fontos szerepe van ebben a szomorú pillanatban.
Szabolcs. Ő vigasztalta Máriát.
És mit mondott Jézus bizony? Jézus nagyon fontos dolgot mondott Jánosnak és Máriának. Gellért, emlékszel erre?
Hogy János vigyázzon Máriára.
Nagyon jó. Tehát azt mondta Jézus, hogy asszony, íme a te fiad, rámutatott Jánosra, és íme a te anyád. Miért volt fontos, hogy Máriát rábízza Jánosra? Miért kellett rábíznia őt?
Szabad? Mert abban az időben egy nő magát nem tudta egyedül eltartani.
Bizony, nagyon jó. Önállóan nem tudott volna élni Mária, ezért Jézus az utolsó pillanatban is gondoskodott a szeretett édesanyjáról. János halálával kapcsolatban említettük már, hogy ő volt az, aki természetes halállal halt meg idős korában, viszont őt is próbálták megölni, kivégezni, de csodás módon, csodával határos módon természetesen nem sikerült, és Gergő, kérlek, olvasd fel nekünk ezt a kis legendát.
Az idős apostolt elfogták, és bírói ítélet alapján Rómába vitték. Rómában halálos ítéletet hoztak ellene, s úgy határoztak, hogy egy forró olajjal teli üstbe dobják. De János, aki a tanítványok közül egyedül szenvedte végig mesterével a kereszthalál kínjait, sértetlenül lépett ki a gyilkos fürdőből. Akkor méregkelyhet itattak vele, s mivel az sem ártott neki, Patmosz szigetére száműzték.
Bizony, Patmosz szigetére száműzték, és a legenda szerint a Jelenések könyve, amit János nevéhez kötünk, egy nagyon furcsa, csodás látomás hatására íródott. Gergő.
A szigeten egy viharos éjszakán, amikor a tenger dübörögve és tájtékozva ostromolta a sziklás partot, Isten egy hatalmas látomásban megnyitotta előtte a menny és a föld titkait, és föltárta neki az egyház jövőjét. A látottak olyan félelemmel töltötték el, hogy ájultan rogyott a látomást mutató angyal lábához. Sokáig maradt elragadtatásban, s mikor magához tért, már fényes nappal volt. A látottakat pedig küvvel jegyezte föl a sziklafalba. Mikor később végre egy halász hozott neki írószerszámokat, akkor pergamente kercsre írta a látomásait, és elküldte a kis-ázsiai egyházaknak. Így beszéli el a hagyomány a jelenések könyve születését.
Mind a négy evangéliumnak az a célja, hogy az Úr Jézust bemutassa nekünk, bemutassa csodatételeit, bemutassa életét és működését, és ennek segítségével kövessük őt. És köszönöm szépen a figyelmeteket. Amikor Jeruzsálembe menet, Jézus Jerikó városához közeledett, egy vakoldus ült az út szélén. Amint ez meghallotta, hogy sokan vonulnak arra, megkérdezte, mi történik. Mondták neki, hogy a názáreti Jézus jön erre felé. Erre kiáltozni kezdett. Jézus, Dávid fia, könyörülj rajtam. Akik elölmentek, csitították, hogy hallgasson. De ő annál jobban kiáltotta. Dávid fia, könyörülj rajtam. Jézus ekkor megállt és szólt, hogy vezessék hozzá. Amikor odaért, megkérdezte, mit akarsz, mit tegyek veled? A vak könyörgött, Uram, hogy lássak. Jézus így szólt hozzá, láss, hited meggyógyított téged. Azonnal visszanyerte látását, dicsőítette Istent, és követte őt. Ennek láttára az egész nép áldotta Istent. Ezek az evangélium igéi.
Áldunk téged, Krisztus!
Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Mindörökké, ámen!
Kedves hallgatóink, elhangzott műsorunkban Boros Mónika hitoktató beszélgetett tanítványaival. A műsort Dankó Zsuzsanna szerkesztette.
Napbúcsúztató.
Kedves hallgatóink, hamarosan itt az éjfél, az éjszaka további részében ma elhangzott műsoraink ismétlésével jelentkezünk. Most lássuk a kínálatot. Elsőként James Herriot, az Állatorvos és ember című írásának 17. majd D'Antoninho Bello, Korunk asszonya Mária című művének első részét sugározzuk. Egy órakor regionális hír összefoglalóval és a kora esti hírmondóval. 2:05-től egészségügyi műsorunkkal várjuk Önöket a készülékek elé. Ma a csípő és tért protézisekről beszélgetünk dr. Ruth Péterrel, az Egri Markot Ferenc Kórház ortopédiai osztályának profilvezető főorvosával. 3:05-kor kezdődik Közélet című műsorunk, melynek elején beszámolunk arról, hogy a Magyar Régészet napja alkalmából játékos feladatokkal várta a Herman Otto Múzeum az érdeklődőket legújabb kiállító terében a régész látványraktárban. Az adás végén Grubert Roland, a Magyar Vöröskereszt regionális igazgatója lesz az adás vendége, akit aktualitásokról és egy múlt heti konferenciáról is kérdezett a szerkesztő Molnár András. 4 órától zenei összeállítás szól. Kedves hallgatóink, a mai műsorok szerkesztésében munkatársaim voltak Bartók Beáta, Berec Renáta, Bilincsik Márton, Debnár Ádám, Domán Vivien, Farkas Erzsébet, Fehér József, Fekete Gábor, Grunda János, Kolesszá Krisztián, Kúnya Éva, Kovács Krisztina, Kriston Tamás, Kvaszinger Jenő, Molnár András, Papildikó, Sinkovics Andrea, Somosvári Eszter Anna, Somogyi Márton, Tikovics Csernő, Tompos Péter, Túri Sarolta és Vasvári Bernadett. Köszönjük megtisztelő figyelmüket, és minden kedves hallgatónknak nyugodalmas jó éjszakát kívánunk.
Mózes vette az áldozatul leölt állatok vérét, ráintette a népre, és azt mondta, ez annak a szövetségnek a vére, melyet az Úr kötött veletek mindezen igék alapján. Olvasom a kivonulás könyvében. Szinte minden vallás az engesztelés problémája körül köröz, az embernek Isten előtti bűnbánatából táplálkoznak, és kísérletet tesznek ennek a bűntudatnak engesztelésekkel való megszüntetésére. Az engesztelés műve, melyel az emberek az istenséget megbékíteni és kiengesztelni igyekeznek, a vallás történelem központi témája. Az új szövetségben teljesen ellenkezően áll a dolog. Nem az ember járul Istenhez, hogy illő ajándékot kínáljon fel, hanem Isten jön az emberhez, és ő ad valamit. Hatalmas szeretetének sugallatára ő állítja helyre a megbomlott rendet, amennyiben a bűnös embert megigazultá, a halottat élővé teszi teremtő irgalmában. Itt döntő váltás előtt állunk, melyet a kereszténység hozott a vallástörténelembe. Az új szövetség nem azt mondja, hogy az emberek kiengesztelik Istent, ami tulajdonképpen várható volna, hiszen ők vétkeztek, hanem azt hirdeti, hogy Isten Krisztusban kiengesztelődött a világgal. Ez valóban hallatlan újdonság. A keresztény lét kiinduló pontja és az új szövetségi kereszteológiának középpontja, Isten nem vár arra, hogy a bűnösök kezdjék a kiengesztelést, hanem ő megy elébük, és kiengesztelődést teremt. Ha Isten velünk van, nincs mitől félnünk. A jókedv megerősíti a szívet, és kitartóvá tesz a jóban, ezért Isten szolgájának mindig jókedvűnek kellene lennie. Istenünk, te az oltári szentségben kényszenvedésed emlékezetét hagytad ránk. Ott kérünk, tested és véred szent titkát úgy tisztelnünk, hogy megváltásod gyümölcsét szüntelenül élvezzük.
A fényes nap immár elnyugodott, a föld színe sötéten maradott. Nappali fény éjjelre változott, fáradtaknak nyugodalmat hozott. Vessünk számot, hát édes Istenem, hogy lelkemet ne kelljen féltenem, hogy lehessen bátrabban szólanom. Midőn meg kell előtted állanom, színed előtt minden nap elesek, de te lettél atyádnak ezesem. Ha megtartasz holnapi napodra, nem fordítom azt megbántásodra. Ne szólíts ki, Uram, készületlen, vezess előbb az enyhítő kútra, hogy juthassak a mennyei jusra.